Es folgt ein Gottesdienst der reformierten Kirchengemeinde Oberwart. Következik a Felsőőri Református Gyülekezet istentisztelete.
Kegyelemnéket és békesség Istentől, a mi atyától, és az ő fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Oberwarti gyülekezetet. Csatár Tiborka lelkész vagyok, a budapesti Szilárd Dezső téri református gyülekezettől érkeztem a kedvesemmel, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy találkoztunk egy Isten tisztelet keretén belül. Én 2 évvel ezelőtt voltam már itt a beiktató ünnepségen, mivel az itteni lelkipásztorral együtt tanultunk a Debreceni teológián. És nagyon örülök, hogy szolgálatot most itt lehetek és itt szolgálhatok. És hogy ezt az örömet együtt éljük el, és együtt kezdjük ezt a napot, a 25. Zsoltárnak énekeljük el fennáll az első verszakát, a 25. Zsoltár első versét, mely így kezdődik: szívemet hozzád emel, és benne bízom.
Thank you.
mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Isten lelkének segítségével szeretnénk felolvasni azt az igét, amelyet most egyrésztről szívünkre kíván helyezni. A mai napon evangéliumi történeteket fogunk hallani, és az első evangéliumi történet, amit szeretnék felolvasni a Márkai evangéliumában, itt van megírva a 17. fejezetben, a 14-től a 20. versig terjedően eképpen. Amikor a sokasághoz értek, oda ment hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert volt kóros és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult, még abban az ujjában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudunk kiűzni? Ő így válaszolt: Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkor a hitetek volna, mint egy mustárra, és azt mondanátok ennek a helynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Eddig ez a történet is Isten igéje. És azt kívánom, hogy ő tegye áldottá a hallottakat, ő tegye minket befogadóvá és megtartóvá, és most együtt fejünket meghaltva tárjuk fel előtt a kéréseinket, érzéseinket, gondolatainkat, imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, mindenható Isten, hogy olyan tisztán és világosan maradt meg a te örökséged ezekben a történetekben, amihez lehet, hogy sokszor elképzelésünk sincs. El sem tudjuk képzelni, hogy ezek hogyan történtek, de mégis ott látjuk a gerincét, a fonalát te üzenetednek. Annak, ahogyan te az embert meg akarod szólítani, és magadhoz akarok hívni. És köszönjük, hogy erre most is megadod nekünk az érzékenységet, a nyitottságot, és megadod nekünk azt, hogy mindenki a maga adottságai szerint de tudjon hozzád közelebb lépni. És arra kérünk, hogy ne csak a történeten keresztül érezzük ezt a közelebb lépést, hanem ad, hogy ez minden napunknak a része legyen. Hogy minden lépésünk hozzád vezet a te szeretetedhez, és ahhoz, hogy a válaszok amire lejátékozolnak bennünket. Kérünk azt, hogy mi mind, akik most itt vagyunk, hadd tudjuk előtted letenni mindazt, amit idehoztunk. Az elmúlt hetünknek, vagy heteinknek a történéseit. Add, hogy meg tudjuk ezt osztani veled, és őszintén el tudjuk mondani, hogy mire van szükségünk, és mit kérnék tőled, hogy miért adhatunk hálát neked. Kérünk azt, hogy ez az Isten tisztelet ennek is része legyen, eszköze legyen a hozzád való közellépésnek és az érzelmünk megosztásának. Így kérünk téged, hogy hallgass meg minket. Ámen. És most az ige hirdetésére készülve a már megkezdett dicséretünknek a 290. dicséretnek énekeljük el a 3. verszakát. A 290. dicséret 3. verszaka: Ne félj csak így, az Úr elfogad. Kedves gyülekezet, az az ige, amit az ő szent lelkének a segítségül hívásával most hirdetni kívánok közöttetek, egy másik evangéliumi történetben olvasható és hallható, Márk evangéliumának a 4. fejezetében, a 35. verstől a 41. versig. A történet jól ismert lesz, és kedvelt is, és bízom benne, hogy ma újabb üzeneteket fogunk meghallani belőle. Jézus lecsendesíti a tengert. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már elkezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a válaszon hajott. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, légy meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Kedves gyülekezet, kedves minnyájam! Mostanában, az elmúlt időszakban, az evangéliumi történetek között kutakodtam én személy szerint, és akkor, amikor körülvonalazódott bennem, hogy vajon milyen üzenettel jöhetnék ide, akkor azonban ennek a két történetnek az összepárosítása jutott el a szívemig. Az egyik egy kicsit nehezebb volt hallgatni, úgy gondolom, mert nem vagyunk pszichiáterek, és nem tudjuk átképzelni, hogy milyen lehet egy lelki beteg embert megnyugítani, vagy legalábbis egy mentálisan zavart embert, nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan lehet valakiből a rosszat kiűzni. De a másik történet, ami pedig a tengernek a lecsendesítéséről szól, abban valahol úgy tudjuk megtalálni magunkat, hogy ez a tenger az olyan, mint a mi lelkünk. És hogy akkor, amikor nálunk vannak kérdések, vagy zavarok, akkor át tudjuk élni azt a pillanatot, ami ebben a történetben volt olvasható. És mindazonáltal mind a két történetnek nagyon erős üzenete van, és hogy egy picit össze tudja azt kapcsolni a szívekben, csak annyit mondanék, hogy pontosan mind a kettő arról szól, hogy az embernek nincsenek hite. A másik közös pontja ennek a két történetnek az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és valahogy úgy tudnánk ezt megfogalmazni együtt is, másik történet alapján is, hogy a hit, az a lélegzet vétele legyen. Ha levegőt nem kapunk, akkor nincs életünk, és ha hitünk nincs, akkor nagyon sok mindenre képtelenek vagyunk. És pontosan úgy van szükségünk a hitre, mint a lélegzet vételre. És azért hoztam el ezt a két történetet, hogy alá tudjuk ezt együtt is támasztani, hogy valóban mennyire fontos ez. És ami még kiemelkedik ebben, hogy Jézus ellen nagyon-nagyon számít, hogy az embernek meglegyen a hite. Ő is úgy látja és úgy gondolja ezt, hogy az életünk nélkül nem teljes. És most engedje meg a gyülekezet, hogy inkább a második történetről hadd felcsek ki néhány olyan gondolatot, amivel úgy mostanában találkoztam. Sokszor olvastam ezt a történetet, és úgy hiszem, hogy a gyülekezet is. Hiszen nagyon ismert és nagyon szép történetről van szó, de hogy valahogy minden időben találok benne valami újat is, valami újdonságot. És remélem, hogy nem mondok rosszat azzal, hogyha azt fogalmazom meg, hogy talán ennek a történetnek most nem is a csodatétel a legfontosabb pillanata, hogy Jézus lecsendesít egy tengert, és lecsendesíti a vihart, hanem az a párbeszéd, ami lezajlik közötte és a tanítványai között. Mert hogy amikor mi valahol együtt vagyunk, akár itt is, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az segít nekünk, amikor egymásnak a hitéből táplálkozhatunk. Azért szeretjük ezt gyülekezeti közösségben megélni, mert el tudjuk egymásnak mondani, hogy te ezen hogyan mentél át, vagy én ezen hogyan mentem át, hogy hogyan kísértetnek bennünket végig a hitünk és a gyűjtartásunk. Ennek az evangéliumi történetnek a nyomán, ha ezt megengedi a gyülekezet, hogy megfogalmazzam, arra tudunk rá világítani, és azt tudjuk meglátni, hogy Jézus nagyon-nagyon sokat tart minket. És ő mindig többet szeretne kinézni belőlünk. És mindig azt szeretné, hogy amilyen adottságokkal mi rendelkezünk, az nyilvánvalóvá váljon és legyen. És ő számít arra, hogy mi higgyünk, de minden körülmények között. És az első kép, amivel szeretném kibontani ezt a történetet, hogy miért is hihet az ember. Ami először megragadott engem ebben az az, amikor azt olvastam, hogy magukkal vitték őt úgy, ahogy van éppen a hajóban volt. Milyen szép kép ez, hogy Jézus tanít valahol a hajóban, a hajóból, de már nagyon késő van, nagyon sok minden történt azon a napon, és tovább szerettek volna menni. És nem úgy mentek tovább, hogy külön utakon indultak el, hanem a tanítványok úgy, ahogy volt, Jézus fogták és elvitték magukkal. És hogy ez először úgy tűnik, mintha ez azért írták volna le, hogy a keretben legyen a történet. De hogy ennek lényegtelenül van egy hatalmas üzenete. Ez egy olyan erős kép, hogy a tanítványok magukkal viszik az Isten fiát arra az útra, ahová ők éppen indulnak. És most felteszem a kérdést, hogy ha magukkal vitték az Isten fiát, akkor hol van itt a probléma? Akkor mi lehet az embernek továbbá a félelme vagy a fájdalma, ha tudja azt, hogy Jézussal együtt utazik? És most szeretnék csak egy olyan pillanatot behozni a másik hajózós történetből, amikor ugye Jézus a vízen jár. És azt mindannyian tudjuk, hogy akkor a tanítványok tényleg egyedül indultak el, és nem volt velük intuitás. És akkor úgy próbálta bennük a hitet nagyobbá tenni, hogy a vízen járt a szemük láttára, sőt, arra hívta őket, hogy ők is tegyék ezt. Péterrel az élen. De ebben a történetben még, amit most felolvastam, még valóban ott volt velük a hajó. És ennek a történetnek emiatt van egy kis nyugvópontja, hogy hát nem indultak el azért ők egyedül. És hogy itt a legkomolyabb próbatétel az a vihar volt. És nem kellett átéljék azt, hogy nincs velük az Isten. De azt el tudom felülírja a mi félelmeinket. És olyan megoldási lehetőségeket kínál, ami a Bibliában kicsit természetfelettinek tűnik, és olyannak, amit mi nem tudnánk önmagunktól megoldani, de pontosan az az üzenete egyrészt ennek a történetnek, hogy velünk tart minden utókon. Milyen megtisztelő érzés az, hogyha bele tudunk ebben gondolni, hogy a történet szerint Jézus ott akar maradni a tanítványaival, és ez pontosan így van a mi mai életünkben is, hogy ő velünk is mindig velünk akar lenni. És nem hagy bennünket úgy útra kell is soha, akárhová is menjünk, vagy akárhová vezet az útunk, hogy ezt nélkül kelljen megtenni. Tehát azt a kérdést tettem rá, hogy hol lép a probléma, hogy Jézus is magukkal vihették ezek az emberek. Hát az, hogy elalszik a hajón. És milyen érdekes kép, hogy az Isten fiának végtelen erejében kellene lenni, és ő elalszik. És pont ez ebben a szép, hogy ezek a szükségletek valóban megjelentek az ő életében is, mint az emberfia életében. És kitör ez a vihar, és elkezdenek becsapulni a hullámok a hajóba, és el tudjuk képzelni azt, hogy ezzel együtt a tanítványoknak a lelke is elkezd megtelni félelemmel. Hogy oda is becsapnak a hullámok. És persze, jó, hogy Jézus velük van, de hát alszik. És akkor ilyenkor mi történhet? És az alvás egy ilyen történetben elég negatív optikát kap. Mert hogy kérdezem a gyülekezettől, kinek mi jut eszébe akkor, amikor valaki elalszik? Mondjuk egy nagyon fontos pillanatnak a kellős közepén. El tudom azt képzelni, hogy mondjuk egy hosszú nap végén, amikor mindannyian otthon vagyunk, és együtt vagyunk a családunkkal, vagy valakivel találkozunk, és alig várjuk, hogy megosszunk vele valamit, de nem tud ránk figyelni. Nem biztos, hogy ott rögtön elalszik egy ütő helyében, de már nem figyel. Vagy olyan ez, amikor talán egymáson azt látjuk, hogy a hétköznapjainkban, vagy akár egy Isten tiszteleten, hogy most nem kaptunk annyi figyelmet, vagy nem figyeltünk elég oda egymásra, ez egy nagyon érdekes kérdés. Vagy amikor valakivel telefonon beszélünk, és egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy vagy nem jön válasz, vagy csak nagyon érdektelen válaszok jönnek, mert hogy azzal, akivel beszélünk, mintha nem tudnánk megosztani azt, amiről szó van. Mert hogy nincs velünk jelen lelkileg. És lehet, hogy most ezek nagyon egyszerű példának tűnnek, de nagyon tud fájni az embernek, amikor nem figyelnek rá. Hogy fáj az, amikor valamit megosztanak a másikkal, de nem tudjuk elmondani, mert nem tud ott lenni velünk a figyelmével. És valahogy úgy lehet ezt elképzelni, mint ahogy Jézus azt kezdve hallja, hogy a tanítványok azt mondják, hogy jó, hogy itt van velünk, de nem figyel arra, ami történik. Mert vihar vesz bennünket körbe, és éppen nem tudjuk, hogy mit tegyünk, és ő pedig éppen alszik. És olyan, mintha kivonta volna magát a forgalomból, mintha nem is szeretett volna ennek a pillanatnak a részese lenni. De milyen választ kaphatunk erre, ha nem figyelnek ránk, vagy ha úgy érezzük, hogy Isten nem figyel ránk? Bár magukkal vitték, ez igaz. De azt ki lehet mondani, hogy érdekes, hogy ezért Istent nem tudjuk teljes mértékben birtokolni. Ha ő velünk is jön a mi utunkon, akkor őt nem tudjuk arra használni, hogy szeretnénk, hogy előkapjuk a zsebünkből, és megrázzuk, hogy azt mondjuk neki, hogy most tedd azt, amit én kérek. Mert én most nagy bajban vagyok, és nagyon szeretném a mostanomra cselekedni. Mindig velem van, és mindig velünk van, minden tovább előtt tart, de ez nem jelenti azt, hogy ő mindig, minden pillanatban úgy fog az életünkben cselekedni, hogy azt mi elképzeljük, és hogy azt mi elvárjuk. És azt gondolom, hogy gyakran ebből adódik a feszültség. Ha mélyen a lelkünkben nézünk, és felidézzük ezeket a pillanatokat, Lehet, hogy hagyta már el a számokat az a gondolat, vagy az a pár mondat, hogy de hát volt, hogy nem segített rajtam, pedig ő az Isten, és neki segítenie kell, hiszen ő mindennél hatalmasabb. De hogy akkor miért nem segít akkor, amikor nekem erre szükségem van? Hogy miért nem tud véget érni hamarabb egy nehezebb időszak? Hogy miért ismétlődnek meg az életükben fájdalmas pillanatok? Hogy miért nem változik meg rögtön a helyzetem? Hogy miért nem jött még el az, amire olyan régóta várok? És igen, engedje meg a gyülekezet, hogy ezt az érzést felerősítsen, de csak egy pillanatra. Valóban úgy van ez, hogyha egy adott pillanatban nem reflektálunk az érzéseinkre, nem kapunk választ és nem kapunk segítséget, akkor kétségbeesés születik abból. És olyan érzésünk van, mintha egyedül maradtunk volna a gondjainkkal. És a tanítványok ebben a történetben hasonlóan érezték magukat egyedül, holott Jézus ott volt velük, csak éppen egy másik állapotban. És a viharnak a kellős közepén nem tudtak magukra találni. Nem tudták azt érezni, hogy ők erősebben bárminél, hiszen ott van velük Jézus. És azt várták volna, hogy ők azonnal vagyunk ezt a helyzetet. De az, hogy ő úgy van jelen az életünkben, hogy közben neki is ott vannak az emberi tulajdonságai, ez pedig annyira gyönyörű. Hogy úgy van együtt a tanítványaival, hogy emberként is és Istenként is. És hogy ő ezt úgy tartotta a kezében, ezt a helyzetet, hogy meg akarta nekik mutatni mind a két arcát. Elment velük, elkísérte őket, de nem adott rögtön a választ, hanem csak később. A tanítványoknak a viharfájt és a hánykorúgás és az, hogy nem figyelnek rájuk, de így gondolódik ki a történetnek a másik üzenete, amikor Jézus azt kérdezi, de miért nincs hitetek? Miért féltek ennyire? Mitől féltek ennyire? És ha hiszük, hanem, ha el tudjuk képzelni, hanem, Istennek fáj, ha mi nem hiszünk. És fáj az, hogyha megfeledkezünk arról, hogy ő mindig velünk van, és hogy a hitünknek is mindig velünk kell lennie. És tudom, és átérzem azt, hogy nehéz néha kritikus helyzetekről elgondolkoztatni, mint például egy vihartól, vagy egy áramszünettől, és nyugodtan képzelni most olyan helyzeteket, amikor nekünk nincs efele semmiféle uralma, nem tudjuk azonnal megoldani. Bármilyen természetfeletti jelenség, természeti katasztrófák. Amikor egy hirtelen megáll az élet. De akkor is azt érezhetjük, hogy Isten nem várja el tőlünk, hogy urai legyünk bármilyen helyzetnek, hanem azt várja el, hogy a hitünkkel legyünk urai valaminek. És nem biztos, hogy rögtön megoldódik, de ő időben közbe fog szólni. És ezért mondta azt, még az előző történetben, amit először felolvastam, hogy bizony mondom nektek, ha akkor hitetek volna, mint egy mustárra, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, az oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. És itt pedig azt kérdezi, hogy miért féltek ennyire, és miért nincs hitetek. Kedves gyülekezet, a nagy következtetése ennek a történetnek egyrészt az, hogy az isteni emberség, vagy az emberi istenség miközben alszik, és ebből szükségleteink vannak, ő mégis ott van akkor, amikor kell. És a történet szerint Jézusnak az alvásra is szüksége volt, de ezzel nem érdektelenséget fejezett ki számukra, hanem azt, hogy amíg ő velünk van, és amíg ő velük van, addig nekünk nincs mitől félnünk. És nincs többi okunk arra, hogy bármit másképp lássunk. És most, ha valaki valamiért úgy érzi, hogy ennek a történetnek azért vannak nem annyira szerethető része is, akkor most arra hívunk mindenkit, hogy lássuk meg a szerethető részeket. Ha most valamiért az az érzés szólal meg valakiben, hogy hát talán mostanában Isten nem volt úgy mellettem, hogy velem, akkor azt mondhatjuk, hogy ez csak a félelem miatt van. Tehát akkor, amikor az ember fél, vagy kritikusan lát egy helyzetet, akkor már nem olyan tisztán látásunk, és nem olyan az ítélő képességünk sem. De hogy a történet nyomán, amire hívom a gyülekezetet, és amivel indíthatjuk a napot és a hetet, vigyük őt magunkkal. Hívjuk be a hajókba, adjuk oda neki az összes ügyünket, az összes élethelyzetünket, és higgyük azt, hogy ő mindenre a maga idejében fog választani. Lehet, hogy nem a kívánságaink szerint fog reflektálni, de ő akkor is velünk van, bárhová is velünk. És hogy hogyan lehet ezt valóban megélni, ott volt egy kérdés az evangéliumi történetben. Mikor lecsendesült mégiscsak a vihar és a tenger, és azt kérdezték a tanítványok, hogy ki ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskedik neki. És mi pedig kérdezzük ezt hangosan, vagy fogalmazzuk meg, ki ez, aki élete leglehetetlenebb napjaira is odaígérte magát nekem. Ki ő, hogy én még mindig magammal lehetem? Ki ez a Jézus Krisztus, aki mindent vállalt azért, hogy nekem olyan életem legyen, amiben megtalálhatom az értelmet, megtalálhatom a válaszokat, hogy olyan életem lehet, amiben a jót is és a rosszat is át tudom engedni magamon és el tudom fogadni. Hogy olyan életem lehet, ami mindenben együtt teljes, úgy, ahogy van. Mert hogy ő az élet Isten, és ez ebben a történetben is meglátszik. Az életnek az Istene és mindennek az Istene, ami csak ebben a világban történik, és hogy semmi nem történhet meg az ő tudta nélkül. Ennek a Jézus Krisztusnak több mint 2000 év után is, ha elolvassuk ezeket a történeteket, máig nagyon meghatározóak a mondatai, a gondolatai, az ötletei, a gondolkodása, az, amilyen lélek jelenlétben szeretnénk meghívni az emberiséget, hogy hogyan találjunk magunkra egy ilyen történetben, hogy egyáltalán hogyan tud ez aktuális lenni. Mert azt gondolom, hogy ezt mindannyian tudjuk és érezzük, hogy az ember alapvetően nem változott az ókor óta. Hiába élünk 2021-et, az emberi élet ugyanolyan, a kérdések ugyanazok, a gondjaink is ugyanazok, az örömeink is, és a kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk ebben Istent elhívni, ebben az életben. Abba az életben, amit tőle kaptunk, de amit úgy is élhetünk, hogy ott van benne a mi szabadságunk is, és a mi döntéseink. De engedjük most meg, hogy Jézusnak a gondolkodása és a segítségnyújtása az most így megjelenjen ebben a közösségben. És engedjük meg neki, hogy tanítson bennünket. És kérjük is, hogy hogyan tudjunk uralkodni a saját rossz érzéseinket. Vagy mindazon, ami éppen kicsit csonkítaná magunkat, az elképzeléseinket. Engedjük most meg neki együtt azt, hogy ha cselekedni szeretne az életünkben, akkor a szabadon megtehesse. És hogy ne gátoljuk őt benne, vagy ne vonjunk kérdőre, hogy hol vagy, hogy miért nem cselekszel akkor, amikor én szeretném. Hanem olykor engedjük meg neki azt, hogy lepihenjen a szívünk valóság. Engedjük meg neki azt, hogy úgy legyen velünk, hogy néha megpihenjen az a mi életünkben, mint ahogyan megpihen ezen a hajón. És amikor az Isten pihen, akkor az nem azt jelenti, hogy nem figyel rá, hanem pontosan az állandó jelenlétet mutatja, és ő akkor, amikor kell, akkor ő majd lépni fog és cselekedni fog. Sok nagy teológus fogalmazta meg ezt, és próbáljuk mi is ennek nyomán megfogalmazni, hogy van az úgy, hogy Isten pontosan azzal segít, hogy egy darabig nem segít. Hogy az a segítségnyújtás, amikor egy kicsit hagyja, hogy az eseményeket először átéljük úgy, ahogyan az felénk közeledik. Hagyja, hogy egy kicsit megéljük a vihart is. Hagyja azt, hogy találkozzunk az őszinte érzéseinkkel. Mert ha mindig mindent rögtön megoldanak, akkor nem tudnak megismerni az életünknek a kihívásait úgy, ahogy azok természetesen megjelennek. És nem kell nekünk Istent mindig azonnal felébresztenünk, hogy azonnal segítsen, kétségbeesve és félelemmel szólogatva, hanem olyankor indulunk el felé imádságban, hogy elkezdjük neki ezt kifejezni, mire van szükségünk, és hogy cselekszik. Istennel úgy tudunk egy közösségben lenni, hogy együtt pihenünk meg, vagy együtt gondolkodunk, együtt utazunk, egymás kezét fogva. És hogy hadd legyen ez a történet most számunkra egy ilyen példa, vagy egy olyan kiindulási pont, amit nem felejtünk el. És ezért mondtam azt az elején, nem feltétlenül biztos, hogy a csodatételre kell ebben a történetben fókuszálni, hanem arra a beszélgetésre, arra a párbeszédre, azokra az érzésekre, amik megjelennek. És ha mélyen belegondolunk, akkor meglátjuk, hogy ez a történet most is testre tölt, ami minden napjainkban van. Tegyük fel neki azt a kérdést, ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ki vagy te, Istenem, aki minden nap itt vagy velem? És kérjük tőle azt, hogy mutasson meg az életünkben az ő útmutatását és az áldásait. És én még azt is megkérdezném tőle szívesen, és kérdezzük meg tőle együtt, hogy magunkkal vihetünk el. Beszállsz-e abba a hajóba, amiben most éppen én vagyok? És kívánom ennek a gyülekezetnek, hogy amerre ez a hajó tart, és amerre ennek a közösségnek az élet tart, kívánom, hogy nagyon sok közvetlen és szeretetteljes találkozás legyen a mindenhatóval, hogy megláthassa minden egyes gyülekezeti tag és ez az egész közösség, hogy Isten hogyan van jelen és hogyan munkálkodik. És kívánom, hogy a kérdések és a félelmek csökkenjenek és szoruljanak háttérbe, és kerüljön előtérbe az a hit, ami Isten számára is öröm, és számunkra is a legnagyobb ajándék. Így legyen. Magasztalunk téged, Isten egyetlen királyát, hogy messze húzott tőlünk azokat a gondolatokat és azokat a felindulásokat, amik talán először lépnek fel az életünkben, és amelyek először vannak ránk hatással. Köszönjük, hogy ezek a történetek nem csak egyszerű örökségek a Bibliában, hanem a mi mostani mindennapi életünknek is a váza. Ott vagyunk ebben mi is, pontosan ugyanúgy, ahogyan a kezdetkor együtt volt mindenki a telepedben. Áldom téged azért, hogy sem az útmutatásod, sem a szereteted nem szűnik meg az irányba. Áldom azért, hogy meg tudod nekünk mutatni magadat nagyon közvetlenül is, és olykor úgy is, hogy egy kicsit csend van, pihenés van. Kérünk, hogy tetted áldottá a mi életünket és a mi gondolkodásunkat, hogy a csendeket is meg tudjuk érteni, és örömmel fogadjuk azt is, amikor történik valami. Így kérünk, Atyám, hogy a hitünk mellett erősítsd az életünket. Te légy benne a mindennapjainkban. Kérünk, hogy te vezess a közösségünket. Te vigyázz és ott a családunkat, a gyülekezetünket. Mindazokat a helyeket, ahol megfordulunk, és ahol dolgunk és hivatásunk van. És engedjük, hogy most eljött hozzuk mindazt, amivel ide jöttünk. Lehet, hogy hoztunk kérdéseket, ott volt bennünk a kíváncsiság. És lehet, hogy hoztunk magunkkal gondolatban olyanokat is, akik most betegek, és nem lehetnek velünk. Szeretném most imádkozni a betegekért, főleg azért a testvérért, akiért az Isten tisztelet előtt kérték is, hogy imádkozzunk, és akinek születésnapja is van. Kérünk, hogy te légy a betegek gyógyítója, és a viharoknak a lecsendesítője. Kérünk azért, hogy a gyengeségünkből is erősítsen bennünket. Kérünk, hogy mindazt, amit olykor nehezebb elviselni, azt tetted elviselhetőbbé, és te látkozz meg velünk, hogy ott vagy, jelen vagy minden helyzetben. Így kérünk, hogy a te megtartó erőd és a te vezetésed legyen ott, akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. És imádkozzunk mindazért, ami körülöttünk a világban is történik, add, hogy meg tudjuk érteni ezeket, és add, hogy valamilyen az emberiség oda tudjon fordulni feléd, akkor, amikor tanácstalan és bizonytalan. Kérünk, hogy te mutasd meg számunkra azt, hogy hogyan tartod fel ezt a világot, hogy hogyan tartod kézben az eseményeket, és ezen belül mindannyiunk életét egyen-egyenként a legnagyobb figyelemmel kíséred. Kérjük, hogy ezt láttasd meg velünk, és add, hogy erre a hitünkön keresztül rá tudjuk találni. Kérünk Istenünk, hogy te tartsd meg az életünket, az egészségünket, a kitartásunkat, és kérünk, hogy töltsd meg az életünket tartalommal, hittel, reménnyel, szeretettel, és kérünk, hogy maradj velünk, most és ezután is. Ámen. És az Úr Jézustól tanult imánkat mondjuk el most együtt, felhangon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szeretnődésség a mennyekben. Jöjjön a tapasztalat, legyen a tapasztalat, mint a mennyekben tudja fölös. A minden a mennyekben, ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létezőjének. És ne legyünk a sértésben, de szabad is meg a gonosztól. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A gyülekezet foglalja el a helyét. És mielőtt tovább mennénk ezen a napon az ő áldásával és vezetésével, szeretnék elmondani néhány hirdetést, amit kaptam is, és amit hoztam is magammal. Először is szeretném hirdetni a gyülekezetnek, és gondolom ezt mindannyian tudják, hogy pénteken egy szeretett gyülekezeti tag kokósúlya mellett kellett nevelni, Bőcskör Izabella mellett, aki 89 esztendőt élt, és most az Úristen magához szólította, legyen az ő pihenésség csendessé, és a mi szívünkben pedig az ő emlékét és szeretetét erőssé. És hogy úgy tudjunk rá gondolni, mint aki egy olyan tagjával tenne a gyülekezetnek, kire mindig szeretettel tudunk gondolni. És szeretném azt is hirdetni, hogy már az egy hétre a megszokott ember 9:30-tól lesz Isten tisztelet, és az igényhirdető pedig Guti László lelki pásztor lesz. És azok a hirdetések, amiket én hoztam magammal, és amire a lelki Ricsi, azt kértem tőlem, hogy mondjam magamról néhány gondolatot, mert hogy ezt talán mindenkiben mozolok ilyenkor, hogy ki ez az ember és ki állít ezen a szószéken, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, amik most így elkísértek ennek Overwerba. Én 2009-ben kezdtem el a teológiai tanulmányaimat, és 2016-ban fejeztem be, és olyan életutat jártam be ezek alatt az évek alatt, amik folyamatosan abban segítettek, hogy az Isten szolgálatában minél inkább helyt tudjak állni. Voltam ösztöndíjas Heidelbergben és Münsterben, és ezért szeretek külföldi gyülekezetekbe is jönni, mert szeretem megtapasztalni azt az életet, azt a dinamikát, ami itt van. És most jelenleg pedig Budapesten szolgálok, mint ahogy azt az elején is mondtam, egy első kerületi gyülekezetben, a budai gyülekezetben, ahol 1896-ig nem volt református templom, és ez a templom a parlamenttel egy évben épült fel a millennium évében, és azóta egy nagyon szép és virágzó gyülekezeti élettel lehet találkozni. Úgyhogy ezúttal, ha bárki bármikor jár nálunk a Szilágyi Dezső téren a budai gyülekezetben, akkor mindenkit már szeretettel várunk bármilyen istentiszteleti alkalmukra. És tulajdonképpen pénteken érkeztünk meg, szerettük volna megnézni ezt a környéket, a kedvesemmel érkeztem, és szerettük itt ezt a csendességet és nyugalmat, ami árad a kanyargós utakon, és nagyon szívesen máskor is látogatom majd errefelé, és azt kívánom az úttal, hogy legyen meg ebben a gyülekezetben ez az élet és az az áldás, amire vágyunk és amire szükségünk van. Kívánok további épülést, kívánom, hogy minél többet ide találjanak, talán olyanok is, akik még nem léptek át ezen az ajtón, és azt, hogy minden megvalósuljon, amiről ez a gyülekezet álmodik. És köszönöm, hogy szeretettel fogadtak, köszönöm a kedves és közvetlen pillanatokat az Isten tisztelet előtt, ezt a gyönyörű orgonajátékot, és meg kell vallanom, hogy az elején nagyon küzdöttem, amikor a Kövesd a Jézus című éneküket énekeltük, mert ezt az éneket nagyon tanította, és Magyarországon nem használjuk az erdélyi énekeskönyvet, de ezek az énekek nagyon nagy kincsek és gyönyörűek, és hát nagyon nehéz volt elkezdeni elénekelni. Úgyhogy ezt is nagyon köszönöm, ezt az élményt, és köszönöm a figyelő tekinteteket, és bízom benne, hogy tudtam olyat mondani, amit magukkal tudnak vinni ezen a napon és ezután is. És most pedig remélem, hogy nem borítom fel nagyon a sorrendet, de most a záró énekünket fogjuk elénekelni, és utána pedig szeretném Isten áldását is közvetíteni. A záró énekünk szintén egy olyan ének lesz, amit remegő szívvel fog énekelni kérdezettel a századik dicséret, a mennyben lakó én Istennel kezdettel, és ezt kérnék, hogy most énekeljük. felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rájessétek, mert neki gondja van rátok. Ámen. Áldás békesség, további áldott vasárnapot kívánok, és akivel lehet